Jöttem be, jártam be. Életutak, történetek népzenével fűszerezve. A vendégek a Táncház mozgalom jeles alakjai, a vendéglátó Vasvári Anna Mária.
Jó napot kívánok! A Szentlélek eljövetelének ünnepén, pünkösd vasárnapján, a Csíksomlyói búcsónapjaiban népénekek indították Jöttöm be, jártom be című műsorunkat itt a Dankó Rádióban, melyben egy kiállítás kapcsán a 75 éves Magyar Állami Népi Együttest köszöntjük. Május 14-én nyílt meg épp az együttes első önálló műsorának 75. évfordulóján, mint a Forrásvíz címmel, az a november 15-éig ingyenesen látogatható nagyszabású kiállítás, amely nem csak az együttes történetét mutatja be, hanem korszakai, kulturális lenyomatát is feltárja a látogatók előtt. A tárlat eddig soha nem látott relikviákkal, archív felvételekkel, ikonikus viseletekkel és személyes történetekkel idézi meg a Hagyományok Házában két emeleten keresztül a Magyar Állami Népi Együttes 75 éves történetét, hisz nem a megszokott kiállítóterekben, hanem az épület különböző részein, például folyosókon, ahol mindenki láthatja, kaptak helyet a kiállítás elemei. Mi történik, amikor a hagyomány nem a múlt része, hanem élő, folyamatosan változó történet? A Magyar Állami Népi Együttes 75 éve erre a kérdésre ad újra és újra választ. Táncban, zenében, közösségben. Olvashatjuk a Hagyományok Háza honlapján. Ez a különleges kiállítás arra hív, folytatódik a szöveg, hogy ne csak végignézzük ezt a történetet, hanem bele is lépjünk ebbe a forrásvízbe, a gondolatokba, dilemmákba, vitákba és áttörésekbe, amelyek egy világszerte ismert együttessé formálták a társulatot. A tárlat nem egy hagyományos idővonal mentén halad, sokkal inkább egy izgalmas utazás, ahol megelevenedik, hogyan született meg a színpadi néptánc Magyarországon, és hogyan vált a paraszti kultúra inspirációból modern, összművészeti színházi nyelvé. Megismerhetjük az alapító Rábai Miklós vízióját, aki merész újítóként hidat épített hagyomány és színpad között, és létrehozta azt a sajátos műfajt, amelyben a tánc, a zene és az ének egységében mesél történeteket. Megtudhatjuk, hogyan formálta az együttest a táncház mozgalom szemléletváltása, és miként hozott új lendületet Tímár Sándor autentikus megközelítése. A történet természetesen egészen napjainkig vezet, ahol Mihály Gábor irányításával a társulat a hagyományt kortárs nyelven szólaltatja meg, látványos, nemzetközi szinten is meghatározó produkciókban. Dr. Zinger Szilvia, a kiállítás kurátora, a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum vezetője szerint a tárlat jóval túlmutat egy hagyományos jubileumi bemutatón. A Magyar Állami Népi Együttes története egyben Magyarország történelmének lenyomata is, hiszen a társulat útja szorosan összefonódott a 20. század második felének társadalmi és kulturális változásaival. A kiállítás előkészítése során a szervezők számos olyan archív dokumentumot és tárgyi emléket találtak a Hagyományok Háza raktáraiban, amelyek hosszú évtizedeken át rejtve maradtak a nyilvánosság elől. Ezek az anyagok most először válnak a nagy közönség számára is láthatóvá. Ez a kiállítás egyszerre szól identitásról, közösségről és alkotásról. Arról, hogyan meséljük el újra önmagunkat, minden korszakban másképp, mégis ugyanabból a forrásból merítve. Mert az Állami Népi Együttes 75 éve ugyanazt teszi. Történeteket mond mozdulatban. Mai Jöttöm be, jártom be című műsorunk vendége a kiállítás főkurátora, dr. Zinger Szilvia és az együttes vezetője, koreográfusa, a Kossuth és Harangozó Gyula díjas, érdemes és kiváló művész, a Magyar Állami Népi Együttes örökös tagja, Mihály Gábor. Mielőtt azonban a velük készült beszélgetések elhangoznának, idézzük fel zenében az 1951-ben alapított hivatásos együttes első, Rábai Miklós nevéhez fűződő korszakát, mikor a tánckar mellett nagy létszámú, kiváló énekkar és zenekar is része volt a társulatnak. A művek zenei kíséretét hagyományos cigányzenekarra alapozott, de a művészi feladatok érdekében kissé átalakított, úgynevezett népi zenekar látta el Gulyás László vezetésével. Az énekkart Csenki Imre irányította. A talán legismertebb az 1951. május 14-én az első önálló esten bemutatott Ecseri lakodalmas részlete és az üveges tánc Maros Rudolf és Gulyás László szerzeményei szólnak Jöttöm be, jártom be című műsorunkban. Amint a Forrásvíz címmel pontosan 75 évvel a Magyar Állami Népi Együttes első önálló estje után megnyílt az együttes 3/4 évszázados történetét bemutató különleges, újszerű kiállításról. Annak kurátorát, dr. Cingel Szilviát, a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum vezetőjét hallják.
Nagyon meglepődtem, hogy az Állami Népi Együttes 75 éves történetének a tárgyai nem feldolgozottak. Azt gondoltam, hogy a történet az kerek, de a jelek szerint nagyon nem kerek még.
Még, de reméljük, hogy az lesz. A kiállítás ugye a Magyar Állami Népi Együttes 75 évet mutatja be, és amikor elkezdtük a kiállításon gondolkodni, láttuk magát a teret, és ahhoz próbáltuk a történetet kapcsolni, és hát elkezdődött egy kutatás. Fotóink voltak, de tárgyi anyagunk nem volt, voltak filmjeink, de hogy ezek nagyon kúszta és furcsa helyeken bukkantak föl. Azt tudtuk, hogy itt a Hagyományok Házának van egy nagyon jó archívuma, és ott a dobozokban, illetve egy részét, a viseleteket a pincében eldugott helyeken megtaláltuk. Azt láttuk, hogy nincsenek feldolgozva, viszont annyira izgalmasak és annyira fontosak, hogy ezt bemutassuk, hogy azt gondoltuk, hogy ezeket kicsomagoljuk a dobozokból, és valóban, aki eljön a kiállításra, soha nem látott tárgyakat lát majd itt a kiállításon, amiről én azt gondolom kurátorként, hogy ez túlmutat egy táncegyüttesnek a történetén. Ezek nagyon fontos kortörténeti dokumentumok. Magyarország történetének egy ilyen mikrotörténete is kibomlott a kiállítás kapcsán.
Nem egy klasszikus kiállítóteremben láthatóak a tárgyak és a fotók, illetve film is, hanem a Hagyományok Háza folyosóin, több emeleten keresztül. Van olyan rész, ahol a viseleteket láthatjuk, akkor a tárlókban képek, leírások, nagyon érdekes történetekkel. Ugye ön is említette az 50-es évek elején, 52-ben a kínai utat, ahol Mao Tse-tung fogadta az együttes tagjait.
Én azt gondolom, hogy a Magyar Állami Népi Együttesnek pont az a siker, hogy minden korra tudott reflektálni sajátos módon, de az látszik a történetekből, hogy már amikor 1951-ben megalakult, valami egészen új dolog és kuriózum került be a köztudatba, és már az elején óriási sikerei voltak Magyarországon és külföldön is, és itt a kiállításban megjelenik például, Párizsba többször meghívják már az 50-es években, de utána 1974-ben az együttest, annyira izgalmas a franciáknak, hogy egy kelet-európai együttes, egy profi együttes megmutat valamit a saját hagyományaiból, a néptáncaiból, ötvözve egy kis Mojszejevi gondolattal. Ugye Mojszejevről, Igor Mojszejevről azt kell tudni, hogy balettáncos volt, és tulajdonképpen a kelet-európai országok néptánc felfogására óriási hatással volt. Így Rábai Miklósra is itt a kiállításban látszik is, ahogy ő eljön, tanítja Rábai Miklóst, és hogy ez egy ilyen sajátos műfaj, népi balettnek is hívják, és ez mondjuk Franciaországban iszonyatos izgalmakat generált, és vannak itt képek a kiállításban, ahol kígyózó sorok vannak, és próbálnak bejutni az előadásra, és hát olyan nagy személyiségek, mint Jean-Marie, vagy Ingrid Bergman, vagy akkor Párizsban élő nagy balettművészek is kíváncsiak a Magyar Állami Népi Együttesre, amire egyébként így nem gondolják. Vagy például a Walt Disney stúdió, hogy egy amerikai nagyon fontos filmstúdió egyszer csak eljön Magyarországba az 50-es évekbe, és forgat a Magyar Állami Népi Együttessel. Tehát egy ilyen nagyon professzionális, de formabontó gondolkodás, ami a mai napig tart, nagyon érdekli az embereket.
Művészek mennyiben kapcsolódtak az Állami Népi Együttes munkájához? Mert nem csak ebben, hanem a néhány évvel ezelőtti kiállításban is felfeltűnt az Állami Népi Együttes, illetve a hozzá kötődő művészek alkotásaiból is láthattunk már.
Igen, ugye a kiállításban egyrészt beszélünk Mallász Gittáról, aki a 20. század talán egyik legfontosabb Art Deco plakát művésze volt. A II. Világháború után megkeresi Rábai Miklóst, és felajánlja, hogy jelmezeket, illetve díszleteket készít a Magyar Állami Népi Együttesnek. Egy hátsó folyosón talán találtuk meg Mallász Gittának három gyönyörű, szép, nagyméretű kollázsát, amit restauráltattuk. Kidobásra szánták a korábbi dolgozók, mert nem tudták, hogy mi ez, és így az utolsó órában mentettük meg. Igazi kuriózuma a kiállításnak, de például említhetném Kodály Zoltánt is, hogy milyen hatással volt a Magyar Állami Népi Együttesre a Kállai Kettőssel például, vagy ő volt az, aki ajánlja Rábainak, hogy ne csak tánckar legyen, hanem zenekar és énekkar is legyen, és hogy ez a hármas tudja igazából reprezentálni a magyar kultúrát, tehát hogy itt nem csak tánckarról beszélünk. Ami Timár Sándor megszüntet, és egy más koncepcióval, az autentikus népzenével és a táncház mozgalommal operál, és aztán Mihály Gábor, aki tulajdonképpen a két nagy elődnek az ötvözetét és a saját gondolatát hozzátéve egy harmadik új gondolatvilágot fogalmaz meg.
És ebben a kortárs alkotóművészek is szerepet kapnak, hiszen jártam én már olyan kiállításon, ahol az Állami Népi Együttes az elmúlt években készült jelmezeit láthattuk, és nagyon érdekes kortárs divatot, kortárs művészetet láthattunk ezekben a jelmezekben.
Igen, itt van például Szűcs Edit jelmezterve és ruhái, aki egy nagyon fontos textilművész és jelmeztervező, és nagyon sok jelmezét készíti ma is. A Magyar Állami Népi Együttesnek eredetibe is lehet látni ruháit, illetve a kiállítási panókon is a rajzait, hogy hogyan álmodta meg ezeket a jelmezeket.
Visszatérve erre a feldolgozatlan anyagra, várható, hogy néhány éven belül, vagy egy évtizeden belül ez egy feldolgozott múzeumi anyag lesz? Kutatható, ne adj Isten!
Én nagyon örülnék, hogyha erre lehetőséget kapnánk. Ez egy terv, igen, hogy ezt feldolgozzuk, és mondjuk 4-5 év múlva a nagy közönségnek megmutassuk. Ez egy óriási munka.
dr. Zinger Szilviát, a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum vezetőjét, amint a Forrásvíz címmel november közepéig látható a Magyar Állami Népi Együttes 75 éves történetét különleges szemszögből bemutató kiállítás főkurátorát hallották, majd a muzsikás együttes játszotta az első önálló műsor egyik koreográfiájának, a Kállai Kettősnek eredeti dallamait. Rábai Miklós ikonikus koreográfiájának zeneszerzője Kodály Zoltán volt. Most pedig Mihály Gábort, a Magyar Állami Népi Együttes vezetőjét hallják.
Beszélgettünk akkor, amikor 70 éves volt a Magyar Állami Népi Együttes, és most is készítünk egy beszélgetést, amikor 75 éves. Hány generáció, hány táncos generáció lehet ebben a 75 évben, akik nyilván a profi működésüket nem fejezték be azzal, hogy nem táncolnak az Állami Népi Együttes társulatában, hanem tovább viszik azt a szemléletet, ami itt megjelent Rábai, Tímár és az ön munkássága idején. Csináltak ilyen számítást?
Pontos számítást természetesen nem, de én hát nem azt mondom, hogy eljátszottam a gondolattal, de hát amikor az ember egy fontos mérföldkőhöz ér, akkor próbál visszatekinteni. Ha úgy számolok, hogy az én 25 év alatt már körülbelül az ötödik generáció, amelyik érkezik, akkor ha visszatekintek az azt megelőző 50 évre, hát akkor ez 15 és 20 között lehet.
Hány fővel működött általában a tánckar? Mert azért ugye a Magyar Állami Népi Együttes esetében a társulat csak egyik része a tánckar.
Így van, amikor én ide kerültem 1984-ben, és az első amerikai turnéra készültünk, valahogy a kezem be került annak a utazó lista, és talán 104 fővel ment az Állami Nép Együttes, ez körülbelül 18-20 pár táncos jelentett, legalább 50 énekest, 21-22 fős nagy zenekar is kísért az Állami Nép Együttes, meg hát persze még némi műszak.
Hány éve van ön a Magyar Állami Népi Együttes kötelékében? Hiszen itt nem csak arról van szó, hogy ön nagyon régóta már a művészeti vezetője, illetve koreográfusa az együttesnek.
1984, ha jól emlékszem, de ez már a múlt ködébe vész, ez már több mint 40 éve. Végigjártam a ranglétrát, de talán nem is az érdekes, hanem ha nem is személyesen, de áttételesen előttem lévő mind a két nagy korszaknak az érzéseit magamba tudtam szívni. Hiszen amikor még ide kerültem, akkor még itt voltak olyan idős táncosok, akik nyugdíj előtt álltak, de még dolgoztak Rábai Miklóssal. Az első koreográfia, amit itt meg kellett tanulni, ami nagyon meglepődtem, az egy Rábai koreográfia volt. És aztán részese voltam az Állami Együttes megújulásának, amikor Tímár Sándor került ide művészeti vezetőként. Annak a művészetnek a kiteljesedésének a részese tudtunk lenni, ami Tímár Sándor esetében az amatőr világból indult. Én azért is kerültem ide az Állami Nép Együttesbe, mert Tímár nagyon sok felé tanított és dolgozott szerte az országban, én a Jászberényben táncoltam, és amikor őt kinevezték az Állami Nép Együttes élére, akkor nem csak a repertoárt kívántam megújítani, hanem a táncosokat és a táncos tudás, a táncos szellemiséget, és akkor így kerültem én az Állami Nép Együttesbe, és aztán 96-ban, amikor a Mesti Tímár Sándor nyugállományba vonult, akkor vállaltuk el közösen Sebő Ferivel, hogy egy darabig vigyük együtt az Állami Nép Együttes, és utána pedig hát már én vagyok mindenért a felelős, a tettes.
A második korszak, ez a bizonyos Tímár korszak, az együttes társadalmi megítélésében is változást hozott, hiszen nagyon komoly hatása volt a táncház mozgalom történetére, ami tudomásom szerint ön is megtartott, tehát, hogy a táncosok munkája visszahat az amatőr mozgalomra. Nem csak azért, mert a színpadon látják őket táncolni, hanem, hogy tanítanak, járnak gyűjteni, tehát élő kapcsolatuk van az amatőr mozgalommal.
Igen, ez egy nagyon nagy változás volt az ilyen típusú táncos szemléletben. Természetesen a visszaemlékezésekből tudjuk, hogy Rábai Miklós is járt gyűjteni, vitt magával táncosokat, akik aztán asszisztensként dolgoztak velük, de az az élő kapcsolat az valóban nem volt meg, de hát más is volt a társadalom. Nem is volt még akkor táncház, tehát nem nagyon tudtak volna kapcsolódni. Valószínűleg csak mintaként szolgáltak színpadon keresztül a hasonló együttesek, és valóban, amikor Tímár Sándor került az Állami Népi Együttes élre, ő integrálta mindazt a tudást már, amit a vidéki együttesekben készített koreográfiával kikristályosodott benne.
Tehát ez, bocsánat, hogy szabába vágok, a Martin György féle és Timár féle táncház módszer, amikor a nyelvhez hasonlóan tanítják a néptánc forma nyelvét.
Pontosan erről van szó, tehát itt nem csak Timár Sándort, hanem Sebő Ferencet és Martin Györgyöt is mindenképpen kötelező említeni. Nem tudom, hogy jól leírja ezt a világot. Amikor Jászberénybe táncoltam, egy híres budapesti koreográfus járt hozzánk koreográfiát készíteni. Mutatta a lépéseket, beállította a koreográfiát, és így haladtunk elő. Teljesen természetes volt a számukra. Egyszer csak megjelent Timár Sándor, utcai cipőbe, kockás ingbe, vállán videóval. Mutatott három lépést, és aztán azt mondta, na most akkor ebből a háromból improvizáljatok saját kedvetekre, ahogy gondoljátok, ahogy érzitek. Természetesen nem engedett el bennünket szabadon, hiszen azért a tánc törvényszerűségeit elmondta, de onnantól a mi saját vérmérsékletünkre, tudásunkra, érzelmi állapotunkra hagyatkozhattunk, és úgy táncoltunk, ahogy akartunk. Azt hiszem, hogy ez az az attitűd, ami aztán olyan átütő erővel jelent meg, nem a táncos közegben, hanem a táncházas közegben, ahol ennek részesei lehettek mindazok, akik lehet, hogy nem is találkoztak előtte a néptánc. Tehát a tánc egy megélhető szórakozási formává vált, ahol mindenki saját maga kedvére formálhatta azt a táncot.
Kiszáradt a tóból mind a sár, mind a víz. A szegény marom is mind a pásztorra néz. Teremtő jó atyám, adj egy csendes esőt, Gulyának Ménesnek jó legelő mezőt. Gulyának Ménesnek jó legelő mezőt, a szegény pásztornak igaz hű szerető. De nem tudok megvallom e világon élni, ezt a csekély időt búval eltölteni. Bú nevelő idő, köd nevelő felhő, jaj, de megemésztett ez a pár esztendő. Esik az eső, hull a villám rakásra, ráesett a Kortobágyi csárdára. Ég a csárda, nincsen aki locsolja, mert árvaj az én szívem, nincsen vigasztalója. De nem jó orvos volt, aki engem vizitál, mert én bennem minden hibát megtalált. Megtalálta bennem azt az egy hibát, hogy az én szívem a babámért nagyon fáj. Megtalálta bennem azt az egy hibát, hogy a szívem a babámért nagyon fáj. De lekaszálták a réten az árpát, a kertembe rakják az asztalját, tetejére rászállott egy csóka, barna kislány kapatott a csókra. De puszta-puszta Kortobágyi puszta, nincsen annak se vége, se gossza. Amilyen nagy az ég volt az atya, Gulya Ménes szabadon járhatja. Amilyen nagy az ég volt az az adja, az ujjam én egy szabadon járhatja. Egyedül magamra, a bány bánat eres. Csak egyedül magamra, a bány bánat eres. Huncutavár megye, meg a szolgabíró, kocsijába, hintójába jár a lopott csíkó. Kenyerem szalonnám, szemre való a babám, bográcsos húsom eszem, jóporral övölögetem. Bográcsos húsom eszem, jóporral övölögetem. Úgy ég a tűz, ha lobog, úgy élek én, ha lobog. Lobog csikót, lobog is, ha felakasztanak is. Elkötözött a daru meg a gólya, és senki sincs már a pusztába maradva. De a pusztába magam járok egyedül, de rajtam még a jó Isten sem könyörül. De a pusztában magam járok egyedül, rajtam még a jó Isten sem könyörül.
Thank you.
Állami Népi Együttesnek az is feladata, természetesen megmutatva a tánc örömét, hogy új utakat, új gondolatokat mutasson föl egy-egy előadásban. Önnek jó néhány olyan előadása van, ami a mai napig megy, de az utóbbi években átadja a helyét fiatal koreográfusoknak. A kéz az ott van, a vigyázó tekintet, de már fiatal koreográfusok mutathatják meg az Állami Népi Együttes táncosaival, hogy mit gondolnak ma a hagyományról.
Én azt gondolom, hogy ez természetes.
A Magyar Állami Népi Együttes vezetőjét és koreográfusát Mihály Gábort hallják.
Ha egy együttes vezető, egy mester azt akarja, hogy az a szellemiség, amit ő képvisel, nem ugyanabban a formában, de alapjaiban, amennyiben az helyes, az tovább vívődjön, akkor tanítványok kellenek. Szinte az első pillanattól kezdve kisebb-nagyobb feladatokra húztam be, vagy államnépegyütteses, vagy máshol az országban általam megismert fiatal tehetségeket, és aztán ahogy az alkalmasságuk, a tudásuk, a kreativitásuk bontakozott ki, igen, eljutottunk odáig, amikor már teljes műsorokat bízok rájuk, és most már azon is túl vagyunk, hogy minden egyes pillanatban ott vagyok, és az idegeikre megyek, hogy mi volna, hogyha ez esetleg így lenne, úgy lenne, mert érzem, hogy meg fogják tudni csinálni, és nagyon fontos, hogy ők fogalmazhassák meg a saját gondolataikat szabadon, és úgy látom, hogy jó úton haladnak.
Ennek a lenyomatait mikor fogjuk látni? Tehát a jubileumi év bemutatói ebben a 26-27-es évben még lesznek?
Hát ez most éppen olyan lesz, amikor a fiatalok nem fognak teret kapni, hiszen az elmúlt években a nagyvárosi vándorok, vagy az elfújt emlékek, vagy legutóbb a gyökerek és szárnyak, ezeket ők csinálták. Úgyhogy most arra gondoltam, hogy a nagyon sok megemlékező előadás mellett csak egyetlen egy bemutatót állítunk színpadra, ahhoz pedig régi barátomat, alkotótársamat, Orza Kölint hívtam meg, tehát ketten fogunk egy bemutatót készíteni, aminek a címe a Bordicsérete lesz, ennek október vége felé lesz a bemutatója.
A táncosai hogy érzik magukat? Mennyire érzik megbecsülve a táncművészek között a néptáncosok magukat, a profi néptáncosok, és már nem az egyetlen együttes szerencsére, hivatásos néptánc együttes az Állami.
Erre azt hiszem, hogy ők tudnának nagyon pontos és határozott válaszodni. Én...
De bocsánat, hogy a szavába vágok megint. Ön nagyon fontos szerepet játszik abban, hogy a táncosai hogy érzik magukat, a társulat milyen szellemben tud dolgozni.
Persze, tehát nem az én felelősséget akartam elhárítani, hanem az, hogy az általam tett cselekvéseknek milyen a hatása rájuk. A baráti beszélgetésken is úgy érzem, hogy megbecsültnek érzik magukat. Nincs az a fizetés, aminél több nem volna, de minden eladásunk teltházas, sokat utazunk külföldre, minden olyan művésznek, amelyik számára fontos a színpad, és az nem elsősorban megélhetés, hanem önkifejezés. Hogyha sikeres, akkor az boldoggá teszi a napjait. Persze korgógyomorral nem jó színpadra lépni, bizonyos anyagiakban lehetne, de nagyok a körülményeink. A Hagyományok Háza gyönyörűen fel van újítva, kiválóak az adottságok. Biztosan lehetne több közösségi médiás megjelenés, hiszen ugye ők egy más generáció, és hát ha nem is csesztetnek, de néha megjegyzik, hogy kicsit lehetne több aktivistást az Instán, meg a mit tudom, vannak olyanok, amik azt sem tudom, hogy mik azok, de az utóbbi években sikerült az alattam dolgozó menedzsmentben egy nagy korszakváltást csinálni, és kiváló fiatal munkatársak jöttek, akik viszont pontosan értik, hogy miről van szó, amikor valamit megfogalmaznak a táncosok ebből a szempontból.
Ön hogy érezte magát az elmúlt 40 évben vezetőként és zöldfülű kis fiatal táncosként, amikor ide került? Érezte ennek a súlyát?
Amikor én egy nagy súlyt éreztem magamon, az nagyon erősen nyomott. Ez pedig az a pillanat volt, amikor Timár Sándor azt mondta, hogy nyugállományba vonult. Ez 9 óra előtt 5 perccel volt, és ültem fönn az öltözőbe, táncos voltam, és akkor a titkárnő lehívatott, hogy az akkori igazgató Serfőző Sándor szeretne velem beszélni, és akkor azt mondta Sándor, hogy na Misi, figyelj, van 5 perced, mert 5 perc múlva 9, vállalod-e az Állami Népi Együttes megbízott művészeti vezetői pozícióját. Na mondjuk ez elég erős súly volt, még akkor is, hogyha már akkor mondjuk alakuló nevem volt a táncos szakmában, hiszen a Szolnoki Tisza Tánc Együttes vezettem 10 évig, azzal az együttessel bármilyen fesztiválon elindultunk, legyen a Szolnoki Néptánc Fesztivál, vagy Zalai Kamaratánc Fesztivál, vagy éppen ki mit tud, mindegyiken nagyon komoly díjakat nyertünk, tehát volt valami presztízsem, tehát nem véletlenül engem szólított meg Serfőző Sándor, de azért tudod, amikor arra gondoltam, hogy édes Istenem, ezelőtt egy órával Jászberénybe ültem fel a buszra vidéki gyerekként, és most úgy kerülök szóba, hogy Rábai Miklós és Tímás Sándor után én lehetek az Állami Népegyüttes új vezetője, na az egy komoly súly volt. Viszont az eredeti kérdésedre visszatérve, bármilyen hihetetlen, sosem éreztem fáradtságot, sosem éreztem kiégést, most sem érzek. Pedig hát azért nagy köröket futottam. Én Budapesten táncoltam az Állami Népegyüttesbe, aztán kirohantam a Nyugatiba, és elmentem vonattal Szolnokra, megcsináltam a próbát, aztán kirohantam a vasútállomásra, és hazamentem vonattal Jászberénybe, és kijött a feleségem. Értem, hogy ne kelljen már egy órát gyalogolnom a vasútállomás, és hazaértem éjfél, 11 óra körül, és még kellett készülnöm másnap, mert már akkor mondjuk az Állami Népi Együttesbe egy koreográfiát készítettem, és akkor lefeküdtem 2-kor, és 6-kor csörgött az óra. Na de ezt én vállaltam, tehát ezt én nem panaszként mondom, hanem éppen azt, hogy még ennek ellenére is valami olyan belső motiváció dolgozott bennem, hogy mai napig egyszer sem ébredek, úgyhogy ó, Istenem, már megint menni kell.
A 75 éves fennállását ünneplő Magyar Állami Népi Együttes vezetőjét, koreográfusát, a Kossuth és Harangozó Gyula díjas Mihály Gábort hallották Jöttömbe jártomba című műsorunkban. A beszélgetés közben pedig a tánckar egyik fiatal tehetséges tagjának, Szél Gábornak hajdúsági dalait, melyeket Barna Anikó kísért citerán, majd az együttes Pál István Szalonna vezette zenekarának előadásában felső-tiszavidéki táncdallamokat, a Bartók Béla emlékének ajánlott Hungarian Concerto címmel 2006-ban bemutatott est egyik zenei tételét. Adásuk végén a megidézett Kárpátalja című előadás zenéjéből villantanak fel néhány színt a Magyar Állami Népi Együttes zenészei. Az előadás társalkotója Mihály Gábor mellett az az erdélyi koreográfus Orza Kölön volt, akivel az idei a Bor dicsérete című bemutatón is együtt fognak dolgozni. A 2014-ben született darab zenei szerkesztői a kárpátaljai származású Pál István Szalonna és édesapja Pál Lajos voltak, akik természetesen muzsikáltak is az előadásban. S hadd búcsúzzam a megidézett Kárpátalja Hágókon innen és túl című előadás alkotóinak néhány gondolatával, melyek a Magyar Állami Népi Együttes 75 évét és minden előadását, az együttes szellemiségét jól jellemzik. Minden kultúra a saját lelkét őrzi és éli kicsiben, de benne van sejtjeiben az egyetemes emberi kultúrához való tartozás öröksége is. Ennek az örökségnek a része az elfogadás, a szolidaritás, az együtt élő népek viszonyának egymás mellé és nem hierarchiába rendezése. Az, aki szeretni tudja azt, ami az övé, szabad és mentes a birtoklás minden görcsétől, kielégíthetetlen éhétől, szomjától. Valljuk Pilinszky Jánossal együtt. Írják a Magyar Állami Népi Együttes művészei. Jöttömbe jártomba című adásunkat legközelebb 4 hét múlva június 21-én ugyanebben az időpontban hallhatják, de a Dankó Rádió Médiaklik felületén visszahallgatható nem csak ez, de többi műsorunk is. Vasvári Anna Máriát hallották.
Thank you.
közszolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló.
A tavaszi nagy Dankó turné után sincs megállás. A Dankó család ezúttal Szentendrére látogatott el, ahol 2026. május 11-én ismét felcsendültek a legszebb operett melódiák, legkedvesebb magyar nótáink, örökzöld slágerek és vérpesdítő cigánydalok. Én Budai Beatrix vagyok, és örömmel hozom el önöknek szentendrei előadásunk legjobb pillanatait, ahol a hangulat olyan fergeteges volt, hogy a közönség soraiból többen táncra is perdültek, amikor Rigó Mónika pörgős dalaival szórakoztatta a vendégeket. Tarnai Kis László a tőle megszokott humoros összekötő szövegekkel és szeretettel nyújtotta át nótacsokrait, míg Lukács Anita operett primadonna káprázatos hangjával varázsolta el a hallgatóságot. A kíséretről a Magyar Nemzeti Cigányzenekar szólistáiból alakult kamarazenekar gondoskodott, élükön Johann János főprímással. Tartsanak velem tehát most hétvégén, május 24-én, Pünkösd vasárnapján a Dankó Extrában, és hogy mi az, ami biztosan nem marad ki ebből a műsorból. Természetesen felcsendül majd a Piros Pünkösd napján Imádkoztam érted című klasszikus magyar nóta. Találkozzunk tehát most vasárnap, május 24-én, 11 óra után 4 perccel a Dankó Extrában. Várom önöket!
Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operett slágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 06